Őszi téli szabad egyetemünk utolsó előadása Mikulás napján. Ez most itt az ajándék helye. Nagy szeretettel köszöntöm Sasvári Erik művészettörténészt, aki a Szédentől Keletre című kiállításhoz kapcsolódóan a Két szék között a padalak című előadást fogja megtartani, amelynek alcíme a művészet irányítás kérdése és problémája a 70-es években.
Köszönöm szépen. Szeretném előre bocsátani, hogy amikor az előadás címét leadtam, vagy nem jutott eszembe, vagy későn vettem észre, hogy a 70-es évek kapcsán ez a cím, hogy Két szék közül a pad alatt, ez már egy foglalt cím, méghozzá Szilágyi Ákos adta ezt a címet egy előadásának, vagy egy vitaindító szövegének a 70-es évek művészete kapcsán, de gondolom itt ebben az esetben nem a nagy szellemek találkozásáról van szó. Nem hoztam képeket, ami biztos furcsa egy művészettörténeti előadásnál, de nem szeretném kimerítően tárgyalni a 70-es évek kulturális irányításának a kérdéseit, inkább egy nagy távlatból nézve szeretnék erre a korszakra tekinteni, nem annyira a konkrétumok, mint inkább a probléma felvetések szintjén. Amikor a kultúrpolitika területét vizsgáljuk, akkor két nagy területről van szó. Két olyan nagy területnek az összeütközéséről, a súrlódásáról, az együttműködéséről, amelyeknek alapvetően más és más a kiinduló pontja. A politika programja és célja ezekben az országokban, a szocialista tömb országaiban az 50-es évektől, ezeknek a társadalmaknak, országoknak egy szovjet mintára történő radikális átalakítása volt, és a kultúrpolitikában pedig az ideológia és a kultúra azonosításának a követelményéből indult ki. Másrészt pedig ezeknek az országoknak, amelyek a keleti tömb vagy szocialista tömb országai voltak, alapvetően az alapproblémája a modernitás és a nemzeti azonosság kérdése volt. Ennek az összeütköztetése, egyeztetése, viszonya. Látható tehát, hogy két teljesen különböző programról van szó. Azt mondhatjuk, hogy az említett politikai programnak egyáltalán nem voltak mély gyökerei ezekben az országokban. A kulturális és művészeti program pedig alapvetően és mélyen gyökerezett ezeknek az országoknak a történetében, és hiteles kulturális programját adta ezeknek az országoknak. Hogyha az 50-es évektől a 80-as évek második feléig tartó időszakot vizsgálom, akkor azt lehet megállapítani, hogy tulajdonképpen mindenhol nagy hangsúlyeltolódások, az erőviszonyok megváltozása figyelhető meg a két terület viszonyában. Az 50-es években kezdetben a marxista-leninista doktrína és a kultúra azonosításának a követelménye dominált, a 60-as évektől azonban azt lehet mondani, hogy a nemzeteknek ez az eredeti kulturális programja került előtérbe, tehát a modernizmus, modernitás és a nemzeti önazonosság kérdése, és azt mondhatjuk, hogy a 80-as évekre tulajdonképpen ez a marxista-leninista ideológiai program szinte teljesen eltűnik. A nemzeti program fokozatos előtérbe kerülésével válik egyre inkább összeegyeztethetetlenné a kultúra és az ideológia kapcsolata. Nem akarok ennek a taglalásába mélyen belemenni, de annyit megemlítenék, hogy az 50-es években tulajdonképpen ezeknek az országoknak a saját nemzeti történelme szempontjából egy teljesen emészthetetlen mintát kellett átvenni. Vagyis ez a típusú kultúra nem egy immanens belső fejlődés eredménye volt, hanem egy készen átvett program tulajdonképpen. És hát ez ellen küzdöttek folyamatosan ezek az országok. Tulajdonképpen a saját identitásuk érvényesítéséért. Azt, hogy ezt mennyire tudják nyilvánosan is megfogalmazni, mennyire tudnak nyilvánosan hangot adni ezeknek a kérdéseknek. Ez egy igazi identitás képző probléma és dolog volt. Megfigyelhetjük, hogy a 60-as évektől tulajdonképpen az ideológia, tehát még az 50-es években az ideológia és a kultúra tulajdonképpen lefették egymást, addig a 60-as évektől az ideológia fokozatosan defenzívába kerül, de a Szovjetuniótól való függés miatt nem lehetett kimondani, hogy ez a program érvényét veszítette tulajdonképpen. Egy fokozatos leválás történik meg, egy elmozdulás, ami ezekben az országokban feszültségekkel jár, problémákkal jár, és hát egyrészt a nemzetközi konstelláció, másrészt ezeknek az országoknak az egészséges kulturális erői kiharcolták azt idővel, hogy az ideológia hatástalanná váljon. Másrészt a 60-as évektől egy új kérdés is felmerül, hogy főleg nem csak Magyarországon, hanem a több másik országaiban, hogy az egész kulturális terület tulajdonképpen egyre inkább egy nyugati reprezentációban lett érdekelt. Hogyha összegezném ezt a problémahalmazt, akkor azt lehetne mondani, hogy a szovjet kulturális program és ideológia szorosra fűzése igazából addig mehetett, addig volt egy kisugárzása ennek a dolognak, addig volt ereje a szovjet típusú berendezkedés átvételének, amíg az egy modernizációs programként volt jelen a társadalomban. Ez a feltételezés azonban az 50-es évek végére már kezdett meginogni, és ez új problémákat vetett fel ezekben az országokban. Tulajdonképpen mindenhol a nemzeti identitás állt szemben a modernitás programjával, és a szocialista rendszerek megpróbálták ezt a problémát lesöpörni tulajdonképpen, ezt a konfliktust semmissé tenni, pedig ez végül is mindig is létezett. És hát fokozatosan a 60-as évektől az ideológia olyan mértékben került defenzívába, amilyen mértékben a szovjet programról kiderült, modernizációs programról kiderült, hogy sokkal gyengébb a nyugatinál, és ekkor kezdődik igazán a nyugat felé való fordulás, és a magyar kultúra nyugati reprezentációja is, de ez ugyanígy igaz a gazdasági élet és a politika egyéb területeire is. A 60-as években azért térek ki egy kicsit az előzményekre, hogy világosabbá váljon a mai téma, milyen előzményekhez kapcsolható, milyen összefüggésekbe ágyazható. A 60-as években a szocialista több országai különböző kulturpolitikai stratégiákat követtek, és akkor, amikor a kulturális cserekapcsolatok révén ezek az országok megmutatták egymás művészetét, kultúráját egymás országaiban, akkor ezek a vendégszerepléseken keresztül is akarva akaratlanul, de jól voltak szemléltetve ezek az ellentmondások és különbségek. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a különböző kulturpolitikai vonalak egymás kritikájaként is nagyon markánsan megjelentek. Ez ugye a 60-as évek végére tehető, amikor ez a kulturpolitikai egység kezd felbomlani, és tulajdonképpen a marxista-leninista út történelmi törvényszerűségének a doktrinája is egyúttal egy nem kívánatos fénybe kerül. A nemzetközi kiállítás politikában is egyre inkább felmerül a kettős mérce problémája vagy kérdése. Ez Magyarországon már a 60-as évek legelejétől megkezdődik ez a probléma, tehát a nyugati országok, tehát a nyugati országokban bemutatott kulturális kínálatnak a jellege az nagyon erősen eltért tulajdonképpen a hazai reprezentációtól. Azt lehet mondani, hogy a 60-as évek magyar kulturális vezetése törekedett arra az irodalom és a művészet területén is, hogy valamit visszatükrözzenek abból tehát a változó világból, ahogy a 60-as években megváltozik a világ. És egy nagyon különleges, sajátos helyzet állt elő. Egyrészt a modernizmussal kísérletező alkotókat, művészeket korlátozta abban, hogy a műalkotásaik eljussanak a közönséghez. Másrészt pedig a közönség, a magyar közönség igényeit vagy ízlését kicsit elmaradottnak, és egyoldalúnak tartotta a korszellemhez képest. Már 1966-ban foglalkoztak magas pártszinten azzal a kérdéssel, hogy ezt a befogadó ízlést egy kicsit javítsák, vagy a korszellemhez igazítsák. Konkrét példákat is hoztak ennek kapcsán. Talán mindenki számára ismerős a Somogyi Józsefnek a Szántó Kovács János szobra, amelyet 1965-ben állított fel Hódmezővásárhelyen, amiből hát egy kisebb fajta feszültség keletkezett a helyi közvélemény körében, mert Szántó Kovács János realista jellegű ábrázolása helyett egy nagyon erősen absztrahált figurát kaptak tulajdonképpen. És ez az egyik példa, amelyet ez az 1966-os dokumentum kiemel, és azt mondja, hogy tulajdonképpen ezt a művet nem csak ideológiai vagy politikai okokból érték bírálatok, hanem azért is, mert az ábrázolási technikája hát elvontabb volt a megszokottnál. Ez nagyon érdekes, mert tulajdonképpen egyfajta modernizációs szellemnek az érvényesítését veti fel ez a kérdés. Tehát például ebbe a tendenciába tartozik az is, hogy akkor, amikor irodalomról, művészetről és művészetpolitikáról beszélnek, akkor alapvetően nem az elburjánzó modernizmus vagy a szocialista egzisztencializmus kérdései lebegnek előttük, hanem egy szabályozható kultúrának a vízióját szeretnék megvalósítani. Ami félig piaci, félig nyugati jellegű, alapvetően modern, de a szocializmusnak elkötelezett. Hogyan képzelték ezt megvalósítani? Egyrészt az elitkultúra korlátozásával. Nagyon érdekes, hogy a 60-as években például az irodalom primátusa megszűnik. Tehát még az 50-es években az ideológia közvetítésnek fontos eleme volt az irodalom, addig a 60-as években inkább a tömegkultúra irányában mozdulnak el, illetve a tömegkultúra fejlesztésének az irányában. Tehát tulajdonképpen egy ilyen minőségi, szocialista tömegkultúrát szeretnének előállítani. A kultúrpolitika álláspontja a modernizmussal kapcsolatban is a 60-as években alakult ki, és az volt a lényege, hogy a nyugati modernizmus egy letűnő félben lévő irányzat, meghatározó polgári szemlélettel és formai jegyekkel, de a modernség és az újszerűség alapvetően a szocialista művészetre jellemző, tehát tulajdonképpen ezt a lehetőséget kéne kihasználni, meglovagolni, és ebben az irányba tettek különböző lépéseket. A hatalomnak alapvetően mindig is szüksége volt az értelmiségre és a művészekre, a kultúrára, a rendszernek az általános ideológiai megalapozásához. Tehát a művészet és a hatalom viszonyában a művészet egy alapvető legitimációs és reprezentációs eszköz vagy szerepet töltött be, és a hatalom annak az illúzióját keltette, hogy a támogatás fejében, vagy az elfogadás fejében egy szélesebb játéktér nyílik a művészek számára. Valójában ez a játéktér ez meglehetősen korlátozott volt, és tulajdonképpen különböző alkuk során dőlt el az, hogy ki mekkorát tudott ebből kihasítani magának. De minden esetre azért az indoktrinációban továbbra is nagy szerepet adtak a 60-as években a művészetnek. Felmerül egy kérdés, ami nem csak a 60-as évekre jellemző, de a korszak egészére, és ez a kérdés alapvetően a mai előadás témáját érintő 70-es években fog megváltozni. Tehát az, hogy a 60-as, 70-es években a Kádár rendszerben két alapvető modell létezett egymással párhuzamosan. Az egyik az együttműködés modellje, a másik pedig a teljes ellenállás modellje. A hatalom céljainak a teljes elfogadása az elfogadáson, az együttműködésen alapult, tehát hogy együtt kell dolgoznunk a célok eléréséért, és a Kádár korszak propagandájának az volt a vezérszólama, hogy a szocializmus építése egy nehéz feladat, de jó úton haladunk, tehát további erőfeszítésekre van tulajdonképpen csak szükség. Ennek az igazolására voltak is a rendszernek bizonyítékai. Ezt most gondolom nem kell taglalni, a fogyasztás megnövekedésével, a jólét, a szocialista jóléti állam kialakításával. És hát egyszerűen az 50-es évekhez képes mutatott markánsan különböző képet a 60-as évek világa. De mindez lényegében azt jelentette, a társadalom számára egy olyan üzenet volt, hogy ez a rendszer javítható, és hogy érdemes energiákat fordítani a megjavításába. De természetesen ez csak akkor jöhet létre, hogyha a kulturális szféra és a hatalom képviselői párbeszédben állnak egymással. Ebből természetesen az is következett, hogy a hatalommal párbeszédben álló kulturális szereplők akarva akaratlanul felvállalták, hogy részévé válnak a politikai propaganda gépezetnek. A másik modell ezzel szemben a teljes ellenállás modellje volt. Ennek az itt lévő szereplőknek az alapállása az volt, különböző világnézeti alapokon lévő szereplőknek az alapállása, hogy ez a rendszer nem halad jó úton, ezt a rendszert nem lehet elfogadni, ez a rendszer megjavíthatatlan. Tehát a rendszer megjavítására pazarolt igyekezet az egyenesen ártalmas, amennyiben végső soron a rendszernek ezt az integráló propaganda gépezetét szolgálja. Ezért ez a bizonyos nem hivatalos kultúra modellje, amely a politikai rendszerrel való párbeszéd megtagadását jelentette, ami a művészeti tevékenység esetében is kézzelfogható formát ölt, tehát a művészek olyan nyelvet beszéltek, amely a hatalom számára egyszerűen értelmezhetetlen volt. A történeti avantgárdnak a még 60-as, 70-es években élő képviselői, illetve a 60-as években induló új avantgárd képviselő is alapvetően elutasították a Kádár rendszer konszenzusát, pontosabban kiléptek ebből a konszenzusból, mondván, hogy az egész hazug, tehát nem kívánnak részt venni benne. Ez egy nagyon markáns elkülönülésnek számított a korszakban. Mégis azt mondhatjuk, hogy a társadalomnak mintegy kétharmada pozitívan ítélte meg a rendszert, alapvetően egyetértett a céljaival, és 1968-ig ez a bizonyos párbeszéd, azt mondhatni, hogy fenn is állt a politikai hatalommal, de 1968 után, a csehszlovákiai bevonulás után tulajdonképpen megszűnt ennek a párbeszédnek a relevanciája. Fennállt, de nem volt releváns. Egyszerűen azért, mert a rendszernek a párbeszédre kényszerítő keretein kívül történt. Tehát innentől kezdve indul meg az a folyamat, amikor egy ilyen periférikus szituációban foglalnak helyet azok, akik nem vesznek részt a párbeszédben, különböző alternatív helyeken, klubokban, művelődési házakban, stb. Tehát fennáll ennek az elkülönülésnek a szituációja. Másrészt a kulturális politika nem képes értelmezni azokat a jelenségeket, amelyek a 60-as évek modern művészetének a jelenségei voltak. Tehát amíg ebbe a realizmus-absztrakció vitában otthon érezte magát, abban bele tudott helyezkedni, addig a 60-as években megjelenő különböző modern irányzatokkal egyszerűen nem tudott mit kezdeni. Visszatérve erre a korszakhatára 1968-ra, ez egy több szempontból is érdekes szituáció, és a kulturális politikát nem értjük meg azok nélkül, a történések nélkül, amelyek ezt az időszakot jellemzik. Nem csak a művészet történészek körében sokat emlegetett csehszlovákiai bevonulás, vagy az 1968-as gazdasági reformnak a leállását kell ide számítani, hanem azt a politikai szituációt, azt a politikai klímát, ami 68-tól gyökeresen megváltozott. Ennek az alapja részben a szovjet-magyar viszonynak a megváltozásában keresendő, ugyanis ugye Kádár Jánost 56-ban Hruscsov helyezte a hatalomba, akit 1964-ben Brezsnyev követett, és Kádár mindvégig lojális volt Hruscsovval, ezt nyilvánosan hangsúlyozta is. Tehát az a feszültség, ami a szovjet és a magyar politika között kialakult, az egészen korai időszakra keltezhető, és mindvégig jelen volt egészen a 70-es évekig. Tehát ennek a folytatása az volt, hogy a táboron belül is úgy ítélték meg, hogy Magyarország tulajdonképpen a második Csehszlovákia, nem csak azért, mert Kádár szimpatizált Dubčekkel és politikájával, hanem hasonló liberalizáció indult meg Magyarországon is. Tehát tulajdonképpen nyilván ennek a kifejlődése lehetetlenné vált ebben a politikai konstellációban. Sőt, azt kell mondani, hogy a 69-es csehszlovákiai bevonulással sem értett egyet Kádár, tehát többszörös támadási felületet is adott a szovjet politika számára. Tehát 69 után, amikor leállítják a gazdasági reformot, akkor egy politikai változás is bekövetkezik, egy nagyon erőteljes, markáns, konzervatív fordulat a politikában. Felmerül Kádár János eltávolításának a gondolata, és egy erőteljes, konzervatív fordulat a politikában, amelyet többek között például Biszku Béla személye fémjelzett volna, de hát végül is Kádár benn maradt a hatalomban, és stabilizálta a hatalmát, azt lehet mondani, a rendszer végéig. Természetesen ezeknek a kérdéseknek a mélyre menő elemzésére egy ilyen előadás nem ad lehetőséget és keretet, De azt gondolom, hogy ez egy olyan fordulópont volt, és ez a politikai háttér, ami nem csak a magyar-szovjet viszonyra jellemző, hanem a térség országaira is, erre a megváltozott szituációra nagyon erőteljesen rányomta a bélyegét a következő évek fejleményeire, nem utolsó sorban a kulturális területnek az arcára is, az arculatára is. A 69 után, amikor a reformot leállítják, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem tudják már ezt a beindult gépezetet teljesen leállítani, visszafogni. Tehát bizonyos részek megmaradnak ebből, de nincs egy kifutása, nem tudja magát kifutni ez a dolog. De kulturális téren egy olyan fordulat áll elő, amit a visszarendeződés fogalmával tudnánk leginkább jellemezni. Tehát az általános politikai visszarendeződést egy kulturális visszarendeződés, represszió is követi, aminek a kulturális élet legszélesebb területét értve vannak úgymond áldozatai. Tehát sorozatban történnek azok az események, amelyekkel a konzervatív politikai fordulatnak a következményeként beáldoznak embereket. Tehát például 1973-ban az úgynevezett filozófus per zajlik, ugyanebben az évben Haraszti Miklós Darabbér című könyvének a pere, ami egy valóságos per volt a filozófus perrel ellentétben. 1972-ben egy határozatot hoznak a művészeti kritikáról és irodalomkritikáról, ami nagyon élesen megmutatja a változást a 60-as évek szemléletéhez képest, és amelynek az a lényege, hogy gyakorlatilag a marxizmusnak valamiféle, a marxista ideológiának egy újraértelmezése folyik. De terminológiai változásokat is megfigyelhetünk, tehát a marxizmus monopóliumát felváltja a marxizmus hegemóniája kifejezés, amely tulajdonképpen jól mutatja, hogy azokat a változásokat, amelyek a 70-es évekre bekövetkeztek, már nem lehet visszafordítani. Tehát számolni kell ezekkel a változásokkal, és ezt a politikai terminológia is tulajdonképpen érzékeli. Tehát egy olyan sorozat indul meg, amellyel a kulturális területen egy jelentős visszarendeződés tapasztalható. 1970-ben egy belügyminiszteri parancs jön ki, amely a kulturális terület szabályozásával, megfigyelésével, ellenőrzésével kapcsolatos. Ez azért nagyon érdekes, mert egészen eddig a pontig tulajdonképpen a kulturális területet együtt kezelték az ideológiai területtel, és azt, hogy most ennyire markánsan külön foglalkoznak ezzel a területtel, az jelzi, hogy alapvetően a rendszer kulturális területen érzi azokat a problémákat és azokat a felvetéseket, amelyek összefüggenek a 70-es évek változásaival és új jelenségeivel. Tehát először is a marxizmus kritikájával, az ideológia és a művészet kapcsolatával, illetve ennek megváltozásával. Másrészt nagyon érdekes például, hogyha a Haraszti pert nézzük, hogy ugye ez egy valóságos per volt, amely alapvetően nem egy értelmiségi úgy volt, hanem a rendszer számára is, főleg a Kádárral szemben álló konzervatív ellenzék szemszögéből a munkás kérdést feszegeti. Tehát a munkásságot tulajdonképpen egy teljesen deheroizált szemszögből mutatja be, ami hát nyilván a rendszer számára egy komoly kihívást jelent. De ugyan, tehát ebbe a sorozatba tartozik 1973-ban a Balatonboglári kápolna tárlatok bezárása, vagy 1974 elején Porgyőrgy pere. Tehát különböző platformok jönnek felszínre, jobb és bal oldalon ezeket mind megpróbálja a hatalom valamilyen módon kezelni. Visszatérve azokra, akik nem álltak párbeszédben a rendszerrel művészeti téren, azt lehet mondani, hogy szinte tudatosan gettósítják ezt a típusú művészetet. Tehát két szóval jellemezném a 70-es évek elejének a politikai manővereit, beszorítás és kiszorítás. Tehát egyrészt beszorítják az undergroundot, az avantgárdot ezekre a periférikus helyekre, másrészt pedig a radikálisabb szereplőket kiszorítják az országból, kivándorló útlevelet nyomnak a kezükbe, többek között ugye Heller Ágneséknek, Heller Ágnes, Márkus György, Fehér Ferenc, később a 70-es években a Halászszínház tagjai, Szent Jóbi Tamás, de azt mondhatjuk, hogy az iparterv generációjának a nagy része is ezekben az években hagyja el az országot. Tehát ez a beszorítás és kiszorítás az, ami érvényesül 73 után. Van egy nagyon érdekes belügyminiszteri határozat, azt hiszem nem parancs, egy határozat, amely ezekkel az alternatív helyekkel foglalkozik. Tehát nem csak arról van szó, hogy perifériára szorítják az underground művészeket, hanem arról is, hogy tulajdonképpen egyfajta kirakatba is állítják ezt a típusú művészetet. Azt mondhatjuk, hogy igazán komoly bántódás nem éri ezeket a csoportokat. Néhány fontosabb helyet sorolnék fel. A Műszaki Egyetemnek vannak ilyen klubjai, a Bercsényi Klub. Tulajdonképpen ez az egyetlen, ami művészettörténészileg fel van dolgozva, és aminek a történetét viszonylag jobban ismerjük. A másik, a legnagyobb, a Fiatal Művészek Klubja, ami 1974-től egy nagyon markáns arculatváltás történik itt, tehát innentől kezdve a radikális avantgárd bemutató helye lesz a Fiatal Művészek Klubja, vagy a Jókai Művelődési Ház Budaörsön, tehát egy csomó ilyen hely van Budapesten és vidéken is. Igazából azt lehet mondani, hogy békén hagyják ezeket a csoportokat, művészeket. Nagyon érdekes az a kettősség, ami egyébként a 60-as évektől általánosan jellemző a kultúrpolitikára, de itt 70-es években markánsan felerősödik, tehát például egy konkrét eset, 1973. augusztusában bezárják a balatonboglári kápolnatárlatokat, a magyar underground meghatározó bemutató helyét augusztusban, majd 73. októberében a fiatalok biennálián Párizsban ezek közül a művészek közül jó páran szerepelnek, tehát Jovánovics György, Szent Jóbi Tamás, Erdély Miklós, nem tudom még kik jó páran, és ezek állami csatornákon keresztül mennek, tehát például a biennálén szereplő személyeknek a kiválasztása az államközi programok és kapcsolatok formájában történik meg. De ezek az ellentmondások a korszakban mindvégig fennállnak. Ha megnézzük azokat a kiállításokat, amelyeket nagy nemzetközi kiállításokat, amelyeket ezekben az években elsősorban nyugaton rendeznek, ugyanúgy megtaláljuk a radikális avantgárd szereplőit ezeken a kiállításokon. Ennek egyik oka Ez a jelenség, tehát az, hogy a magyar kulturális politikának ez a kettősége, hogy nyugatra mást mutat be, nyugaton másfajta művészeti reprezentációja van, mint a keleti tömbben például, vagy akár Magyarországon. Másrészt pedig az a folyamat zajlik, amit az előadás elején próbáltam érzékeltetni, hogy az ideológia mégis valahogy háttérbe szorul, és kezd leválni a kultúráról. Természetesen az underground mellett vannak olyan művészek, a párbeszédet fenntartó művészek, mint például mondjuk Kondor Béla, aki ugyan 1972-ben meghalt, de akár Bernát Auré, vagy Csernus Tibor, Varga Imre például, akik továbbra is részt vesznek ebben a párbeszédben. És a magyar művészet gerincét továbbra is azok a művészek alkotják, akik a nyugati művészetnek vagy modernizmusnak ilyen közhelyé vált formáit valamiféle magyar aktualitással vagy tartalommal meg tudták tölteni, és egyfajta kompromisszumkészséget is meg tudtak testesíteni. Hát erre egy példát mondanék, azt egy olyan szobrot említenék, ami talán mindannyiuk számára ismerős, ez Varga Imrének a Lenin szobra, amely 1975-ben készült Mohácsra. Egy lépcsőn lemenő Lenin figura, zsebre dugott kézzel jön le a lépcsőn, egy olyan talapzatról, ahol egy zászló van, és a zászlón egy Lenin fej van. Tehát ugye Lenin lelép a talapzatról, ez Varga Imre műve. Ezt a szobortípust akkor kezdi el tulajdonképpen, és ezt variálja élete végéig szinte. Ő ezt megelőzően volt egy Lenin szobortípus, ez ugye a talapzaton állt és előre mutatott, ez egy heroikus típus volt. Nyugat-Németországban a 60-as, 70-es években volt egy olyan típusú realista szobrászat, ami válasz akart lenni a nemzeti szocializmusnak a heroikus szobrászatára, és az alapvető trükkje az volt, hogy lehozta a figurát a földre, vagy az utca szintjére, és felállította a német városok sétáló utcáiban, ilyet ma már Magyarországon is jó párat látunk. Ez a német szobrászatban egy demokratikus, nyáspolgári szobormodell volt. És mit látunk Magyarországon, ha megnézzük ezt a Varga Imre szobrot? Hát Lenin lelép a talapzatról, és azt mondhatjuk, hogy amíg nyugaton vagy Németországban ez a típusú szobor tulajdonképpen egy nyáspolgári szinten egy populáris gics lett, addig Magyarországon az emberarcú szocializmusnak lett a megtestesítője, az egyik jelképe. Lehet persze erre úgy tekinteni, mint a magyar szobrászatnak egy ilyen belső ideológiai fejlődésére, de valójában arról van szó, hogy a magyar művészet az inspirációit alapvetően nem a nyugati elitművészetből merítette, hanem a köztéri szobrászatnak egy ilyen nyáspolgári, populáris, szórakoztató ágától kapta. Végül, hát ez lesz majd az a típus, amely adekvát formáját a Márton László szobraiban találta meg. Na most ez a földre lehozott szoborfigura például Magyarországon kvázi popártnak számított, tehát nem egy olyan cikket lehetett olvasni, hogy hát ez milyen popos művészet volt, pedig az égvilágon semmi köze nincsen hozzá. Tehát ilyen példákkal találkozunk. Tehát, hogyha a 70-es éveket nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy hogy egyszerűen a kultúrpolitikának, vagy a művészetről való elképzelésnek a régi struktúrái tulajdonképpen nem engedték meg a nyitást, a szabadságot. Ezeknek a művészeti jelenségeknek a térnyerését. Egyrészt azért, mert nem tudtak vele mit kezdeni, ahogy említettem, másrészt pedig alapvetően behoztak egy ilyen kaotikus elemet, amit nagyon nehezen lehetett kezelni. Másrészt a fő elképzelés az volt, hogy a modernizációt mindenféle téren, akár politikai, vagy gazdasági, vagy kulturális modernizációról volt szó, a diktatúra alapvetően a rend elvén próbálta levezényelni, illetve próbálta ezt a jogot magának megszerezni, hogy mint modern társadalom ez az iniciatíva, ez alapvetően tőle jöjjön, és ebben a tekintetben ez a társadalom alapvetően modernnek is tételezte magát. De tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy a 70-es évekre a kulturális területnek egy szigorúbb, sokkal a 60-as évekhez képest sokkal szigorúbb szabályozása jött létre. Világosan elkülönítették ezeket a platformokat, tehát a rendszerrel párbeszédben lévők és a párbeszéden kívül lévőknek a platformjait, amelyek önmagukban is nagyon heterogének voltak, és míg a politika szintjén az a fajta keménység, ami mondjuk a kultúrpolitikában az 50-es évek második felére volt jellemző, már nem jöhetett létre, nem jöhetett vissza, és a változó világból bizonyos elemeket be kellett építeni a kulturális elképzelésekre is. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy 1975-78-ig egy nagyon radikális, konzervatív visszarendeződésnek lehetünk tanúi a kulturális területen. Nem akarok olyasmire belebocsátkozni, hogy hol vannak a korszakhatárok, mint ami a 60-as évekből nagyjából már kezd kialakulni, kikristályosodni. Én azt gondolom, hogy ezek a folyamatok úgy körülbelül a 80-as évek elejéig, nagyjából 84-ig tartanak. Ha azt mondjuk, hogy 1984-ben volt Magyarországon az utolsó betiltott kiállítás, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az, amíg ez az egész marxista, leninista doktrína valamennyire érvényesíteni tudta a jelenlétét a kulturális területen is, akkor ez volt a végpontja, és onnantól kezdve pedig már egy teljesen új dolog jött. Tehát ezek a dolgok igazából még nincsenek kibeszélve, vagy alaposabban megkutatva. De ezért is nem akarok egy teljesen átfogó képet adni a 70-es évek kultúrpolitikai szituációjáról, de végezetül egy olyan esettel zárnám az előadást, ami viszont nemzetközi téren nagyon sokat visszahoz ezekből a problémákból, és elgondolkodtat bennünket arról, hogy az a szituáció, ami a 70-es években Magyarországon kialakult, hogyan csapódott le a nyugati közvéleményben. Ez az eset 1977-ben történt, ez volt az úgynevezett Biennale del Dissenso, amely a Velencei Biennale keretében került megrendezésre egy köztes évben, tehát nem a Biennale szokásos idején, ráadásul télen is. Az ötlet maga, tehát erre a Biennale-ra a keleti tömb országainak a másként gondolkodóit hívták meg eredetileg, és különböző kiállításokat, zenei rendezvényeket és ilyen szemináriumokat szerveztek, amelyek szinte minden kérdésre kiterjedtek, a kulturális kérdéseken túl a tudományos kutatás kérdéseire, vallás kérdéseire, És alapvetően ez a rendezvény egy nagyon érdekes szituációt mutatott meg a kelet-nyugati viszonyban, illetve a nemzetközi, az akkori nemzetközi helyzetben, az olasz helyzetben, a nyugati kommunizmusnak a keleti kommunizmushoz való viszonyában, mert tehát ugye ez 77-ben volt, abban az évben, amikor a 1975-ös Helsinki Egyezménynek az eredményeit kiértékelték Belgrádban, a belgrádi találkozón. A Helsinki Egyezménynek 1975-ben volt egy külön úgynevezett harmadik kosara, amely az emberi jogok kérdésével, szabadságjogokkal és a regionális kultúrák ügyével foglalkozott. És tulajdonképpen azt szerették volna vizsgálni a biennálé rendezői, hogy a szabadságjogok hogyan valósultak meg Helsinki után a keleti térfélen. A biennáléra természetesen, tehát a biennálét a szocialista országok vezetői egy provokációnak vették, egy provokatív ügynek, amely nyílt támogatást adott az ők kormányaik ellenzékének, és politikai és kulturális ellenzékének, és ezért bojkottálták a biennálét, tehát gyakorlatilag nem engedtek ki senkit erre a biennáléra, illetve olyan személyek vettek részt rajta, akik akkor már emigrációban voltak, vagy éppen nyugaton tartózkodtak. Ennek a Biennale del Dissenso-nak, ami Magyarországon egyébként Dissidens Biennale néven híresült el, azért érdekes a története, mert rajta keresztül nyomon követhetők azok a kérdések és konfliktusok, amelyek az úgynevezett enyhülési folyamat során bekövetkező politikai változásokhoz vezettek. Egyrészt Helsinkiben hangsúlyosan előtérbe került az emberi jogi tematika, az eurokommunizmus kérdése, a nyugati baloldal és a Szovjetunió viszonyának az új fejleményei és az új típusú feszültségek. És hát igazából az emberi jogi kérdések nemzetközi szintű tárgyalásához, majd kodifikálásához az 1965 és 75 közötti kelet-európában regisztrált esetek vezettek el. Tehát ez a biennáli alapvetően eltért a szokványos biennálék jellegétől, alapvetően valóban egy politikai üzenete volt, ami az olasz belpolitikát is meglehetősen felkavarta abban a tekintetben, hogy az olasz belpolitikában is változások történtek ebben az időben, tehát egy hosszú, több évtizedes konzervatív kormányzás után a kommunisták nagy százalékban nyertek a választásokon. Tehát ez bizonyos értelemben az orosz társadalom felé is ez egy üzenet akart lenni, hogy a nyugati típusú szocializmus vagy kommunizmus nem azonos a keleti típusúval. Lásd, hogyan bánnak ezek az országok a saját ellenzékeikkel. Tehát egy bizonyítás is szeretett volna lenni az olasz társadalom felé, illetve a nyugati társadalmak felé. Másrészt egy nagyon-nagyon érdekes kérdésre vetett hangsúlyt, mert a Biennale kapcsán sokakban felmerült a dilemma, hogy a két világrendszer közötti politikai folyamat realitásait figyelembe véve szüksége van-e a nyugatnak a kelet-európai másként gondolkodókra, illetve azok a kelet-európai művészek, értelmiségiek, akik kivívták már ebben az időben kis szabadságjogaikat, érdekelve voltak-e abban, hogy veszélyeztessék ezt a nehezen megszerzett mozgásterületüket. Érdekes, hogyan reagáltak például a meghívott művészek közül páran, például Andrzej Wajda, aki visszautasította a részvételt, vagy hát nem tudom, sokan mások. Tehát ebből a szempontból ez az egész rendezvény is biennálé nagyon sok dilemmát felvet. Másrészt az is nagyon érdekes, hogy például a magyar kulturális politika hogyan reagált erre az eseményre. Túl azon, hogy a többi szocialista országgal együtt a magyar belügyekbe való beavatkozásként értékelte ezt az eseményt, hogy milyen taktikákat vagy stratégiákat alkalmaztak ilyen esetekben, kulturális ellenrendezvényeket szerveztek, tehát például volt egy filmprogram, amelyet az olaszok állítottak össze, főleg Jancsó filmek voltak benne, illetve hát a 70-es évek emblematikus filmjei, amelyeket akkor nem engedtek ki, de a magyar kulturális vezetés azt gondolta, hogy tulajdonképpen a következő évben ezt a programot el lehetne vinni Olaszországba, és esetleg Firenzében vagy más városokban bemutatni. Ugyanígy reagált az NDK is, amely nem vett részt az eseményen, de nem tudom, NDK múzeumok anyagát állította ki Velencébe, vagy a NDK könyvművészet alkotásait mutatta be. Magyar képzőművészeket is meghívtak erre az alkalomra. Hát ennek a története valamelyest már ismert, és hát végül is tudomásom szerint Bán András volt az, aki itthon a Bartók 32 galériában próbált meg erre a velencei eseményre egy kiállítás formájában reflektálni. Tehát összegezve azt mondhatjuk, amivel az elején kezdtem ezt a kis előadást, hogy a 70-es évektől mutatkoztak meg markánsan mutatkozott meg markánsan az a hangsúlyeltolódás, amely a politika és a kultúra viszonyában megmutatkozott. Nem csak művészeti téren, hanem azt lehet mondani, ugye itt a modernizmus és a nemzeti identitás kérdései voltak jelen különböző mértékben vagy falsújjel ezekben az országokban, hogy például 1972-73-tól voltak azok a március 15-ék, amikortól kezdve a rendszer nagyon élesen fellépett az ott felvonulókkal, illetve azok, akik a nemzeti eszme mellett így módon is kiálltak. Másrészt egy nagyon érdekes dolog figyelhető meg még ebben az időszakban, hogy a fiatalok, tehát ugye arról volt szó, hogy kik voltak azok, akik részt vettek ebben a párbeszédben, kik voltak azok, akik kívül maradtak, hogy a 70-es évektől kezdve a fiatal generációk nagy része volt, amely egyáltalán nem volt hajlandó részt venni ebben a párbeszédben, sőt, a 70-es években nagy számban diszidáltak fiatalok, ami magának Kádárnak is nagyon komoly dilemmát és fejtörést okozott, hogy gyakorlatilag, vagy figyelmeztetést jelentett, hogy hát egyszerűen a fiatal generációkat már nagyon nehezen tudja a rendszer lojálissá tenni és maga mellé állítani. Hát azt hiszem, hogy én nagyjából itt be is fejezném ezt a kérdést. Nem tudom, valakinek van-e kérdése, vagy felvetése.
Ezen a Biennálével diszenszon a magyarok közül kiket hívtak meg, kiket nem hívtak, ki ment ki, ki nem ment ki, mi nem ment, mi ment ki, hol ment?
Volt egy Chris Polti nevű művészettörténész, aki egy konkrét listával jött. Hát ebben nagyjából ez a 60-as évek végén jelentkező neo-avangárd generáció volt, tehát az ipartervesek főleg ők szerepeltek, és ez a Kriszpolt el is jutott tulajdonképpen ezekhez a művészekhez, és hát egy dilemma volt, hogy részt vegyenek-e, és akkor született meg ez a munka, ez az Így ne című tábla, amit ki akartak állítani, ami tulajdonképpen ugyanezt a dilemmát veti fel, amit említettem például akár az Andrzej Wajda, vagy akár más kelet-európai művészek kapcsán is, hogy a kelet-európai országokban, vagy ennek az ellenzéknek a számára tulajdonképpen az jött le, hogy bizonyos célokra fel akarják használni őket. Tehát ez az Így ne, ez bizonyos értelemben ennek is szólt. A Poor György szociológus volt, és egy ilyen új balos csoporthoz is tartozott, tehát szociológus volt. Az ő pere, tehát ő 1973. augusztusában, amikor bezárták a balatonboglári kápolnatárlatokat, akkor ugyanannak az évnek a végén, decemberben megjelent egy cikk a Népszabadságban, ahol őt a Szabó László név szerint kicikkezte, mint börtönviselt szemét, és valóban ő az 1968-as maoista perben vádlott is volt, le is ült a börtönbüntetését, nem a teljes időt, de kedvezménnyel szabadult. De egyébként miután szabadult, tovább folytatta szociológusi tevékenységét, és hát alapvetően ezért került reflektorfénybe. Tehát ez egy sajtópernek indult, és aztán végül is elhagyta az országot feleségével együtt ő is a 70-es években, 74-ben vagy 75-ben. Ez egy nagyon jó és nagyon fontos kérdés. Azért, mert a rendszerváltás után előállt egy olyan szituáció, mint ami a társadalom minden területén, ez az úgynevezett jóvátétel, vagy kompenzálás az elmúlt rendszerben elszenvedett sérelmek miatt. Magyarországon a művészettörténetben tulajdonképpen ez történt az avantgárddal. Tehát az, amelyik akkor egy ilyen elnyomott, úgymond elnyomott szituációban létezett. A rendszerváltás után az avantgárd kapott egy nagyobb hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy ez akkor abban a szituációban jogos volt, de azóta már eltelt 20 év, tehát mindenképpen érdemes lenne ezt a kérdést egy kicsit árnyaltabban és finomabban megvizsgálni, mert most úgy néz ki, mintha ez az avantgárd lett volna a 60-as, 70-es éveknek a főárama, az uralkodó művészete. Ez kicsit azért is van így, mert a rendszerváltás után nemzetközileg is lett egy nagy konjunktúrája az avantgárd iránti érdeklődésnek, és tulajdonképpen ez volt az egyetlen olyan, úgymond kompatibilis művészet, amely akár a környező országok művészetéhez kapcsolható volt, illetve nemzetközi szinten is egy érvényes művészet volt. Tehát Ez viszont egy aránytévesztés, mert ha belegondolunk, a 70-es években az avantgárd egy nagyon-nagyon szűk áramlata volt a magyar művészetnek, tulajdonképpen egy periférikus szituációban egzisztáló, a nagy nyilvánosságtól elzárt művészet igazán egy szűk körnek, egy szűk nyilvánosságban egzisztáló dolog volt. Tehát hiba lenne azt mondani, hogy ez adja a 60-as, 70-es éveknek a főáramát, vagy a legfajsúlyosabb vonalát.
Ez nem, de akkor mi? Vagy ez még így nem alakult ki? Vagy?
Hát ez a finom munka, ez szerintem még hátra van. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar művészet történetben igazából a 60-as évekről sem volt még komoly diskurzus. Tehát a 70-es éveket, meg ezt az egész kérdést nem lehet anélkül vizsgálni, hogy ezt a diskurzus ez lezajlódjék. Tehát akkor lehetne jól látni, hogy mik voltak az arányok, és egy szituációnak, egy korabeli művészeti, társadalmi, politikai szituációnak a teljes feltérképezése adhat módot egy ilyen típusú reálisabb vizsgálatra. Köszönöm a kérdéseket.